Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
Mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, az a jó hír, hogy idén is lesz Káli Klasszik, méghozzá a Káptalan Tóti Kultúrházban, és itt van ennek a fantasztikus rendezvénynek a megálmodója a vonalban, Fejes Krisztina zongora művész. Szia Kriszta!
Szervusztok, köszöntöm a hallgatókat!
Na hát azért is mondtam, hogy jó hír, mert ugye tavaly volt az első, és akkor az EKF égisze alatt történt mindez, ugye Veszprém és a Balaton régió Európa kulturális fővárosa volt tavaly, de hát úgy látszik, hogy még mostanáig is kiterjed az ő hatáskörük, vagy a csápjék, tehát valahogy, hogyha jól tudom, akkor ez a mostani Káli Klasszik is az ő hát védőszárnyaik alatt jött létre.
Így van, pontosan a Veszprém Balaton 2023-as Európa Kultúr Főváros idén is méltónak találta a programunkat. A tavalyi óriási nagy siker után, tehát házas programjaink után méltónak találtak minket arra, hogy a fenntarthatósági programban is szereplünk. Így a főbb támogatónk elsősorban a Veszprém Balaton maradt, hála jó Istennek, és nagyon-nagyon örülünk. Ezért is a tavaly megrendezett Káli Klasszik Fesztiválunknak a folytatásaképpen két komoly zenei programot fogunk csinálni jövő héten, augusztus 9-én és 10-én a Káptalan Tóti Kultúrházban. Ezen keretein belül lesz egy kamarazenei koncert, mentorált program és egy átfogó Bach költő és tudós címmel egy interaktív előadás, az pedig Madarász Szíván Kosudia zeneszerzőnek a személyében is, és Illés Eszter új egyesületi tagunk fúvol a művészének a közreműködésével.
Hát ez nagyon izgalmasan hangzik, ugye említetted a tavalyi nagy sikert, tényleg fantasztikus volt az egész rendezvény, és említetted a mentoráltakat, és akkor el kell mondani a hallgatóknak, hogy van bizony neked egy akadémiád, bármilyen komolyan is hangzik ez, és járnak ide mentoráltak, tehát tulajdonképpen egyfajta tehetségkutatásról van itt szó, ugye?
Így van, pontosan, tehát 2020-ban alakult a Fejes Művészeti Akadémia mesterkurzus programokat, klasszikus zenei koncerteket és valamint fesztiválokat szervezünk, ezzel támogatván az új, friss magyar tehetségeket, és itt hagyj szeretném kiemelni, hogy nagyon sok erdélyi mentoráltunk is volt az elmúlt 3-4 évben. Én rengeteget utaztam Erdélyben az elmúlt 4 évben, és hát 3-4 olyan erdélyi tehetségünk is van, akiket folyamatosan mentorálunk, támogatunk. Most már 2 is jár a Zeneakadémiára, fölvették őket tavaly, és hát 3-4 év alatt ugye gondoskodtunk az ő oktatásukon és támogatásukon. Ez úgy jött létre, hogy tehetségprogramon belül ugye mesterkurzus programokat és természetesen koncerteket ajánlottunk fel nekik. Idén 2 magyar mentoráltunk fog részt venni ezen a két programon. Az egyik egy 12 éves, nagyon tehetséges hárfa művésznek készülő hölgy, Illés Szabó Helkának hívják, és egy most már Tigrisnek nevezzük a csanádot, ugyanis ő már egy 23 éves friss fiatal végzős növendék, ő pedig Barbaris Csanád, és egy veszprémi, érdekes módon ez így jött ki a sors fintora, egy veszprémi fiatal srác, aki pénteken fog egy teljes egyórás zongorástet tartani majd a Káptalan Tóti Kultúrházban.
A végzős az azt jelenti, hogy a zeneakadémia?
Ő külföldön tanul, jelenleg a Krakói Egyetemnek a diákja, és Erasmusszal került ki, majdan én is segítkeztem az ő felkészítésében, és most inkább a nemzetközi porondra készül, úgyhogy így van, nemzetközi porondra készül, és egy nagyon tehetséges srác, és 4 éve foglalkozunk vele, és hát nagyon örülünk, hogy folyamatosan fejlődik, és hát ugye nekünk a fenntarthatósági programban ez is egy cél, hogy nem kutatunk, hanem folyamatosan gondozunk, és a tehetséggondozásnak pontosan ez a célja, hogy egy folyamatos képzést, egy folyamatos támogatottságot élvezzen a mi egyesületünk véget.
Hát ez a hallgatóknak azért fontos információ, mert tényleg hát egy olyan fiút hallhatnak, és egy olyan hölgyet hallhatnak, akik azért jó eséllyel nemzetközi karrier előtt állnak, és egyébként meg a koncertek ingyenesek, ezt is tegyük hozzá, ez azt gondolom, hogy nagyon fontos a mai időkben, és hát Káptalan Tóti pedig tényleg ott van a Káli-medence szívében, elsősorban a piacáról híres. Pénteken kezdtek, pénteken azt hiszem, hogy délután
Így
hattól
van.
kezdtek, és szombaton meg 4-től, úgyhogy egyébként egy elhúzódó piacozás után szombaton oda lehet menni. De visszatérve a mentoráltakra, ugye azt mondtad, hogy most a tehetséggondozás van fókuszban, nem annyira a tehetségkutatás, tehát ez azt jelenti, hogy most nem kerestek gyerekeket, vagy nem castingoltok fiatalokat, hanem inkább arra fókuszáltok, hogy a meglévő csapatot támogassátok. Vagy azért időközben vagy időnként, ahogy jártadban, keltedben azért nyitott füllel meg szemmel jársz, és hogyha valakit így elcsípsz, akkor nem tudom, odaadod a névjegyedet? Hogy működik?
Így van. Ez? Valójában ugye rajtam kívül az egyesületben van rajtam kívül 6 kiváló nemzetközileg elismert művész, és hát tőlünk nem áll távol a tanítás. És természetesen folyamatosan jönnek hozzánk akár magánban is, hogy szeretnék, hogy mi tanítsuk őket, és folyamatosan kerülnek elő olyan friss tehetségek, akik igen, nagyon-nagyon keresik valójában a láthatóságot, és természetesen nekünk ez a célunk, hogy segítsük őket esetleg koncerteket adni, és hát ugye magánban is tanítani őket. Jelen pillanatban amúgy az egyesületnek a legfőbb célja az, hogy fenntartjuk ezt a hosszú távon ennek a kulturális régiónak. Fenntartjuk ezt a fajta kiváló lehetőséget arra, hogy hosszú távon is folyamatosan tudjunk szervezni programokat, tanítás, és tanítsunk is. Hagy emeljem ki, hogy idén, mint ahogy tavaly is, ugye tavaly nekünk 4 település volt benne a Káli Fesztiválunkban, viszont igen, most idén Kártalantúti, és Ábrahám hegy is lesz, ugyanis október 6-án egy orgona koncertet is viszünk majd Ábrahám hegyre, ahol van egy fantasztikus új orgona, és oda is fogunk vinni programot. Tehát szeretném ezt elsősorban leosztani egy évben egy 3-4 olyan programra, ami bővül is természetesen, és hát ugye a közösségépítés és a kulturális fenntartatóság érdekében az oda látogató kultúrakedvelők is, és hát nyilván, ahogy említetted is a piac révén, a helyi kultúrgasztró élvező is óriási érdeklődést mutathassanak, és hát jöhessenek olyan művészeti programokra adott esetben, mondjuk ami abszolút adja a hely szellemét is, és hát nekünk ez így jelen pillanatban a legfőbb célunk, és hát egy olyan hosszú távú aktív zenei szakmai működést hozni létre a régióban, ahol partnereket is találhatunk. Rengeteg ugye a Balatonfelvidéken egyszerűen rengeteg a kulturális program, és hát összekapcsolódni partnerekkel, hát, és hát persze összefogni, és ez most már látszódik is, úgyhogy hár Istennek, én már lassan 3 éve járok haza, ilyet is lehet mondani, és hát folyamatosan építkeznek, és hát nemzetközi művészeti kapcsolatokat is ezáltal ki tudunk alakítani.
Ez nagyon jól hangzik. Ha már szóba hoztad Ábrahám hegyet és az októberi koncertet, itt nyilván orgona a templomban van, ugye másról nem nagyon akad, és ki lesz akkor a művész, kit lehet hallani?
Szabó Balázs, a nemzetközileg elismert orgona művészünk, aki jelenleg a Bécsi Zenakadémiának a professzora, és rengeteget jár külföldre, és ő is ugyanúgy mesterkurzusokat tart, és tavaly is fellépett Badacsony Tomai Bazar templomba, ő is részese volt a mi fesztiválunknak, és a Szabó Balázs fog jönni októberben hozzá.
Tehát nem egy mentorált, hanem egy mentor.
Így van, egy mentor pontosan, egy művész, így van.
Kriszta, mesélj egy kicsit a tanítványokról. Ugye az fantasztikus, hogy ti lehetőséget biztosítotok számukra arra, hogy koncertezzenek élőben, közönség előtt. Nyilván ez semmivel nem helyettesíthető. Ugyanakkor azt lehet tudni, hogy ez a generáció hát egészen másképp szocializálódik, vagy egészen másképp van jelen, hiszen előttük ott van a közösségi média, ott van a digitalizáció, nyilván tudnak magukról nagyon klassz videókat készíteni, a szanaszét tudják küldeni a világban, könnyen felfedezheti őket, nem tudom, a föld másik pontján valaki más, és ugyanakkor megvan ennek a nagyon nagy terhe is, hiszen rettenetesen nagy a zaj, nyilván nem csak nekik jut ez eszükbe, hanem nagyon sok más fiatal művésznek is, tehát nehéz ebből kitűnni. Ők hogyan küzdenek meg ezzel a dologgal? Vagy annyira nem foglalkoztatja őket, egyszerűen csak gyakorolnak, koncerteznek, vagy azért keresik ők is így az alternatív megjelenési formákat is?
Valójában elmondtál mindent ebbe a kérdésben, és én csak annyival tudnám ezt valójában kiegészíteni, mert ez teljesen igaz és releváns, amit elmondtál. 20 évvel ezelőtt, amikor ugyanilyen fiatal voltam, mint ők, és hát ugye a művészbarátaimmal is ilyen fiatal, amikor ilyen fiatalok voltunk.
Kriszta, te most is fiatal vagy, úgyhogy ezt tudjuk. De tényleg.
Jó, én nem a hallgatóknak akartam mondani egy évszámot. Nem, ezzel csak annyit szeretnék mondani, hogy 20 évet rengeteget változott a világ. Tehát amikor annyi idősek voltunk, mint ők most. Nekünk nem volt a kezünkben olyan szintű okostelefon, hogy Facebook és hát Instagram, ugye TikTok, most már elképesztő, mik vannak. Nálunk inkább a YouTube volt az első, ami ugye egy olyan láthatóságot adott, ami az online térben való, hát, hogy is mondjam, kihelyezését tudtuk kihasználni, nem tudom, vagy megfogni. Na most náluk a helyzet az, hogy eleve rengeteg, nagyon-nagyon sok tehetség van a világban. Ezt mindenki tudja. Nagyon-nagyon nagy a verseny. Piac. Amivel ők ki tudnak tűnni, azok még mindig, én úgy gondolom, hogy a nemzetközi versenyek, a nemzetközi porond, hogy menjenek minél többet külföldre, minél jobban láthassák őket, hallhassák őket, akár ösztöndíjas programokkal, ebben amúgy jelen pillanatban segítünk egy mentoráltunknak, és kapcsolatépítés szempontjából sem vagyunk egy olyan egyesület, aki nem ülne a fenekén, ugyanis azért az összes nemzetközi művészünk majdhogy nem mindenki külföldön tanít.
Aha.
És rengeteg versenyben például zsűrizünk, nemzetközi mesterkurzusokat tartunk. Most lásd, itt elmondok pár példát, például Polgár Éva, az zongoraművész nőnk, ő például East Tennessee University-nek a professzora jelenleg, Szűcs Máté Brácsa művészünket, nem kell bemutatni, a Genfi Egyetemnek a professzora, és én is rengeteget járok a világban, és valójában amivel nekünk őket kellene támogatni, és kell is, és valójában nekünk ez a muníció a kezünkben, hogy olyan segítséget nyújtunk nekik, akár ami nemzetközileg is ugye kiterjed az ő, hogy is mondjam, tehetségüknek a kibontakoztatásához. Na most visszatérve még erre a közösségi média dologra, én úgy gondolom, hogy a közösségi médiát is okosan kell használni. Szerintem jó, hogy van. Én nem állok ellene, viszont rengeteg a hátránya is. Itt ez a probléma, hogy ki kell szűrni, hogy mi az a plusz, amit ki tudsz venni ebből, és mi az, amire fogod tudni használni a hosszú távon. Ez olyan például, mint a jó zene hallgatás, vagy a jó zenét hallgatni. Ez mit jelent, hogy jó zenét hallgatni? Az ember kinyitja a YouTube-ot, elnézést kérek, de muszáj kimondanom, kinyitja azokat, kinyitja például a Spotify-t, az iTunes-t, az Apple Music-ot, bármit, és hát szó szerint egy másodperc alatt mindenhez hozzáfér az ember most már, és nyilván ez az egyetlen módja, hogy az ember megragadja azt, hogy zenészként, művészként ő látható legyen, például, hogy lemezt készítsen akár, vagy akár olyan rangos fesztiválokon, vagy versenyeken érjen el magasabb szintű eredményt, ami hosszú távon segíti az ő pályafutását. Ez nagyon-nagyon sokrétű, de én szerintem te meg is fogalmaztad az elején, de én nagyon remélem, hogy kiható választ adtam erre. Tehát jelen pillanatban tényleg mi ezzel tudjuk őket támogatni, amellett, hogy a közösségi médiában való szereplést igenis fontosnak tartjuk.
Hát hogyne is, azt gondolom, hogy ez a legtöbb, pláne ami a nemzetközi kapcsolatokat illeti. Hogy állunk egyébként mi ezzel tulajdonképpen magyarok? Szóval mennyire vagyunk mi még Kodály és Bartók országa? Most gondolok arra, nyilván nem gondolok az általános iskolai zeneoktatásra, mert arról mindenkinek ugye megvan a maga véleménye, de amikor a profi képzésről van szó, tehát arról van szó, hogy tényleg megvannak azok a tehetségek, és őket tanítjuk, és őket képezzük, akkor hol tartunk mi nemzetközi szinten, vagy hol vagyunk a nemzetközi mezőnyben?
Bevallom, én egy pozitívabb ember típus vagyok. Nagyon-nagyon sokan negatívan látják. Jelen pillanatban amúgy önmagában a kulturális élet, ez globálisan sajnos most egy picikét visszaesett, és ezt nagyon sokan mondják is, külföldi barátaim, külföldi művészek. Tehát most itt én úgy gondolom, hogy nem kell országokra levetni. Viszont az tény, hogy a magyar zeneoktatás, a magyar zenei élet, rengeteg művész, aki én is éltem például külföldön, 4-5 évig éltem külföldön, és a mai napig is járom a világot, tehát én lehet, hogy könnyen beszélek, de még mindig azt mondom, hogy szerintem még mindig a magyar zene az egy olyan szintű, kiemelkedő lótuszvirága, amit igenis ápolni kell, és nekünk például ez is a célunk, hogy a közösségteremtésben és a közösség építésében is fontos szerepet játszunk, például a Balaton felvidéken. Tehát egy fenntarthatóság az, ami most jelen pillanatban nekünk a célunk, és igenis a média felület és a közösségi oldalaknak a használata eszközként szolgálhat számunkra hosszú távon.
Szép, amit mondtál a lótuszvirágról. Én igazából arra kérdeztem rá, hogy elég magasra nő ez a lótusz, tehát ki tudja eldugni a fejét a többi tavirózsa közül, vagy elég színesek a szirmai. Tehát tényleg, ahogy mondtad, hogy elképesztő azért a mezőny, nagyon-nagyon erős. Tényleg fantasztikus művészek vannak a világ minden tájáról. Mégis a magyar művészeket nagyon magasan jegyzik, de hogy tartható ez a szint? Tehát, hogy a fiatalok számára is megadódhatnak ezek a lehetőségek?
Én úgy gondolom, hogy nagyon sok faktoros ez. Uh-huh. Ha megnézem a saját karrieremet, most mondhatom zenei karrierem, művészi karrierem, nem tudom, hogy fogalmazzam. Nekem is volt lent, volt fent. Ez általában, ugye ez változó, de ilyen az élet, egyszer ilyen, egyszer olyan. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok faktoros ez, azért sem lehet, hogy nem tudtam először neked egy releváns választ adni, mert például bejátszik egy szerencsefaktor is. Bejátszhat egy szerencsefaktor is. Tehát most nyilván nem nagyon-nagyon sok példát tudnék most ide felhozni, de a szerencse és amellett a rengeteg fajta kitartás, például az élsportban is lehet látni, hogy a rengeteg kitartás, az évek munkája, a belefektetett idő és tudás és kitartás, én úgy gondolom ez a kettő egyik legfőbb faktor is, és tényleg a szerencse is. Tehát ez a jókor lenni jó helyen, ez abszolút egy ilyen sorsszerű dolog, de én úgy gondolom, hogyha valaki tényleg kitartóan, nem is azt mondom, hogy gyakorol, mert nyilván az egy alapvető szempont, tehát hogyha az nincs meg, akkor konkrétan semmi sincs, mert akkor nincs mit fenntartani. De én úgy gondolom, hogyha vannak céljai egy művésznek, és igenis a korszellemhez kell igazodni, lásd, ugye el is mondtuk a közösségi médiát, meg az online felületeket, hogyha korszellemhez tudunk igazodni, akkor igenis van esély a fejlődésre, és van esély arra, hogy egy művész ki tudjon teljesedni a pályáján, vagy élete során. Nem tudom, hogy mennyire adtam releváns választ.
Abszolút, abszolút. És hogyan bukkantok rá a gyerekekre, vagy aki most hallgatja a műsort, és esetleg akár van a családjában nagyon tehetséges művész, vagy ő maga úgy érzi, hogy esetleg érdekelni az akadémia, szóval, hogy egyrészt van-e még felvétel, és amikor ti tehetséget kutattok, akkor egyszerűen csak rábukkantok gyerekekre, vagy van erre valami fajta ilyen hivatalosabb rendszer, nem tudom, küldeni kell videókat, vagy anyagokat magukról, hogy megy ez?
Videóanyagokat nem kérünk, még eddig erre nem volt, hogy is mondjam, precedens, viszont például én rengeteget jártam ugye Erdélyben, én Lícsomagban tartottam mesterkurzust.
Neked vannak erdélyi gyökereid egyébként?
Nekem édesapám részéről igen, vannak erdélyi gyökereim, nagyapám felől így van, vannak erdélyi gyökereim, nem nagyon erősek, tehát de vannak. És ugye nekem Erdély mindig is a szívem csücske volt, és az elmúlt 3 évben 5 líceumot látogattam meg, én is, és hát ugye 2 művész barátommal is egybefonódva, és adtunk mesterkurzusokat, és valójában ott fedeztünk fel ilyen tehetséges növendékeket. Viszont volt arra is például a Csanád példájából kiindulva, hogy volt tanárom Németi Attila ajánlásával, és hát Orsóvai Endre is, aki most idén nem tud eljönni hozzánk a Balatonfelvidékre játszani, de ő is egy például egy vajdasági magyar, aki nem régen végzett a Zeneakadémián. És őt például egy koncerten fedeztem föl teljesen véletlenül a Zeneakadémián, tehát hogy ez akár sorsszerű is, de van, igen, van nálunk tudatosság is ebben, természetesen, és hát hála jó Istennek az Egyesület szájra most halad, és szépen megy, és volt olyan is, hogy például telefonhívást kaptam, és abból is született egy olyan támogatottság, aminek rendkívül örülünk, és reméljük, hogy hosszú távon lesz.
Van valami szűkebb fókusza az Egyesületnek? Most arra gondolok, hogy oké, klasszikus zene, de hogy ezen belül van-e valami, amit figyeltek, vagy van-e valami olyasmi, amiből hiány van, akár mondjuk hangszer, nem tudom, tehát mondtad a hárfát, az viszonylag egy ritkább hangszer szerintem, mert ugye mindenki zongorista meg hegedű művész, ezt te tudod a legjobban, de hogy van, vagy nem tudom, tehát hogy nagyon kerestek részfúvósokat, vagy ilyesmi, vagy nincs ez meg?
Nagyon jó a kérdés, mert erről is akartam beszélni, ugyanis az legelső fő célunk, és amivel el is indultunk 2020-ban, ahogy létre is jött az Egyesület, mi pályáztunk egy hangszervásárlási hangszervásárlásra kiírt pályázatot, még az annak idején még emberi erőforrások voltak, ma már innovációs minisztériumnak hívják, és 4 liceumnak a hangszerparkját újítottuk fel Erdélyben, valamint aki az hárfás kishölgy, aki jön hozzánk, 12 éves, aki jön hozzánk játszani, a Fejes Akadémiának a hangszere valójában az egy adomány volt neki, tehát valójában ez a hangszer. A
hárfa az nagyon drága hangszer, azt hiszem, ugye?
Elevet, igen, mondjuk már én úgy gondolom, hogy minden egyes hangszer most már nagyon drága, de a hárfa sem egy, így van. Hát az is kiemelten, hát most a hegedűről meg nem is beszélünk, ugye már az is csillagos égig is lehet, és hát alap is lehet.
Nyilván,
tehát, hogy szóval, hogy igen, nekünk a fő cél az is, hogy fenntarthatóságbódja az is szerepel, hogy egy tehetség milyen minőségű hangszeren játszik, milyen minőségű hangszeren tanul, mert ez elengedhetetlen az ő fejlődéséhez szakmailag. És hát a minőségi munkának, elnézést, a minőségi munkának a fenntarthatósága rendkívül
hát
fontos.
Hogyne, de vannak ehhez mecénásaitok, vagy szponzorok? Ez nagyon érdekes, hogy ugye Baráti Kristófnak van egy Stradivária, és akkor neki úgy van Stradivária, hogy van valahol Amerikában egy ilyen bizottság, vagy egy kuratórium, akik Stradivári hegedűket tartanak, de nem a széfbe tartják, hanem kiadják nemzetközi művészeknek, és azok használhatják egy bizonyos ideig. Ez most így, elég pongyolán meséltem el a történetet, majd egyszer megkérdezzük Baráti Kristóf, hogy pontosan hogy van ez, de hogy nyilván ez nem vicc, ez a hangszervásárlás, hogy ezt hogyan tudjátok ti megoldani?
Ugye elsősorban, amit mond, az imént is mondtam, hogy az első az egy pályázatból indult ki.
Aha.
Nekünk van egy magánmecénásunk, aki minden évben támogat minket. Általában ezt ösztöndíjra, vagy akár a fesztivál programra szoktuk ugye belefektetni, de most amúgy pontosan tervben van egy, amiről még nem beszélhetek, de tervben van egy amerikai mecénásnak a támogatottsága, ami igen egy hangszerről szól, és most jelen pillanatban tárgyalás alatt van egy ilyen ügy, ami egy mentoráltunkat érintené, remélhetőleg szeptember vagy októberben ez ki fog derülni.
Fú, hát nagyon izgalmasra hangzok, nagyon drukkolok. Kriszta, végezetül azért mesélj magadról is egy kicsit, hogy annyit beszéltünk a mentoráltokról, meg az akadémiáról, de hogy nyilván téged is lehet hallani a Káli Klasszik alkalmával, vagy legalábbis remélem, de hogy merre visz a te utad, akár nemzetközi értelemben, vagy akár itthon, hol fogsz föllépni a közeljövőben?
Én nemzetközileg elég sokat utazom Németországban, zongorázom főleg. Egy amerikai turném lesz idén év végén előreláthatólag, és még várok olyan programokra, időpontokat, mint Finnország. A rádiózenekarnak a művészeivel fogok kamarázni szeptemberben, és hát a legnagyobb hír, ami az én karrieremben egy óriási előrelépés is, akár és egy nagy álmom is vált valója, Hungarotonban lesz egy szólólemezem jövőre, Rózsa Miklós életművének az összes klasszikus zenei zongora darabját fogom felvenni, valamint emellett németországi turnék, és hát Magyarországon is fogok fellépni a Miskolci Szimfonikus Zenekarra a jövőre. Nagyon sok meghívást és felkérést kapok a világszerte, és hát ezek folyamatosan érkeznek be, úgyhogy hál' Istennek nem fogok unatkozni idén sem, meg jövőre sem.
Ez nagyon-nagyon izgalmasan hangzik. A lemez az mikor jön ki? Az mikor a várható?
Várható a jövő nyár eleje.
Aha. Mondasz egy pár szót Rózsa Miklósról, mert azért azt gondolom, hogy a hallgatók közül nem mindenki hallotta az ő nevét.
Rózsa Miklós valóban egy picit méltatlanul van kezelve Magyarországon. Ugyanis ő nagyon-nagyon fiatal és korán elhagyta Magyarországot. Valójában ő Hollywoodnak, és ugye hát a nagyon híres Ben Hur filmnek is volt a filmzeneszerzője.
Aha.
Valójában ő filmzeneszerző volt, és az ő neve abszolút Oscar-díjas, azt hiszem 9 Oscar-díjat tudott magáénak. Ő nagyon támogatta például Bartókot, még amikor Amerikában élt.
Aha.
Az amerikai évei alatt Bartókot rengeteget támogatta, és egy nagyon-nagyon jó zeneszerzőről van szó. Nekem volt egy óriási szerencsém 2022-ben a Debreceni Philharmonia hívott meg engem, hogy Rózsa Miklósról szeretnének 2 nagy koncertet csinálni, és hát ugye egy zongora versenyét, a Spellbandot arra kért fel engem a Debreceni Philharmonia, és én is felfigyeltem Rózsa Miklósnak a munkásságára, élettörténetére, És valójában nekem itt kezdődött ez a munka valahol, ez egy picit inkább egy ilyen kíváncsiság hajtott, és egy ilyen műhely munkát kezdtem el végezni az életéről, az élettörténetéről, a zenéjéről, és a hiánypótlom Magyarországon a mai napig. Úgyhogy
hát abszolút.
Nagyon... Igen, és ez egy nagyon nagy újdonság, és hát az Amerikában élő rokonok rendkívül örömmel fogadták ezt a kezdeményezést, amit a Hungarotonnal válvetve én most elindítottam, úgyhogy arra is készülök időközben, ugye arra is fel kell készülni, úgyhogy ennek az előkészületei is most már javában zajlanak.
Hát figyelj, nagyon izgalmasan hangzik. Kriszta, köszönöm szépen, hogy itt voltál és elmondtad ezeket. Azt gondolom, hogy mind az akadémiáról szóló hírek, mind a koncertekről, mind ez a Rózsa Miklós történet, illetve a lemez. Szerintem nagyon-nagyon izgalmas, és hát akkor várjuk a Káli Klasszikot. Augusztus 9 és 10, Káptalantóti Kultúrház, és ugye Bachot említetted, van még valami, amit fontos elmondani, esetleg a programról, mert a Bach előadást mondtad, de végülis nem is tudom, hogy mit fognak játszani fiatalok.
Így van, a Bach előadás rögtön követni fogja egy zongoraest, és a Barbaris Csanád zongoristánk át is fogja venni a Bachot, és egy Bachal fog indítani. Tehát aha. Mi úgy szerveztük meg ezeket a programokat, hogy egymásba fonódóak legyenek, ugye klasszikus zene értelemben is, tehát klasszikus legyen, örök klasszikus legyen. Emellett Csanád óriási nagy műsorra készül, aki tényleg nagy klasszikus zenei rajongó, azt szerintem ott lesz, főleg, hogyha a környéken van, ugyanis két óriási nagy szonát fog játszani, Szergej Rachmaninov és Dimitri Sosztakovics bémol szonátát fogja előadni, valamint másnap, ugye 10-én pedig kamarazenei koncertünkön belül örök klasszikusok ott is, Rachmaninov, Mahler, Brahms, és hát Liszt Ferencnek a tollából kijött fantasztikus darabokat fogjuk eljátszani, ami szerintem mindenki számára élvezhető lesz.
Tök jó, és Helka?
Helka 10-én lép föl, és ő fogja indítani a kamarazenei koncertünket, ő lesz a vezér, vezér zászlóval, ő fogja
az első hárfás.
Pontosan, az első hárfás, és még színpadon fog maradni, utána van az édesanyjával, fogva a művésszel egy duót is elő fognak adni. Úgyhogy nagyon érdekes, szép közösségi programot teremtettünk.
Nagyon-nagyon szépen hangzik tényleg. Krisztina, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Fejes Krisztina zongora művész, a Fejes Akadémia alapítója volt a vendégem, és akkor találkozunk augusztus 9-én, illetve 10-én a Káptalantóti Kultúrházban. Én mindenképpen menni fogok. Köszönöm szépen még
egyszer. Én köszönöm. Köszönöm
szervusz,
szépen. Szervusz. Sziasztok. Szervusz.